Kezdjük talán egy kisebb fajta botránnyal, ami a Samsung Galaxy S23 Ultra hold fotózási képességei körül alakult ki. Ugyanis a Samsung hát elég masszívan azzal reklámozza ezt a készüléket, hogyha éjszaka telihold van, és mi le szeretnénk fotózni 100-szoros zoommal, akkor szuper képeket fogunk kapni a holdról. És egyébként ez így is van, mert hogyha valaki ezt kipróbálja egy ilyen készülékkel, és csinál egy fotót a holdról, akkor hát meglepően éles, és hát mindenféle kráterek és egyéb dolgok is jól láthatóak azon a képen, amit a Galaxy S23 Ultra-val készít. A gond azonban az, hogy hát nem azzal készíti, mert lényegében annyi történik, hogy a Samsung kifejezetten megtanította a mesterséges intelligenciát, ami a telefonban van arra, hogy ha holdat lát a kamera, akkor annak ellenére, hogy mondjuk egy sima holdfotót, ha tényleg nem nyúlunk hozzá, akkor nem lesz olyan nagyon jó minőségű, de ha mégis ezzel próbálkozik az ügyfél, akkor egyszerűen fogja a Samsung és az adatbázisából megtanított kismillió egy holdfotó alapján, hát összeállít egy olyan képet, aminek az az eredménye, hogy az ügyfél azt érzi, hogy ő egy szuper holdfotót lőtt. Na most ez sok kérdést fölvet. Egyrészt van a dolognak egy ilyen morális vonatkozása, vajon mennyire van az rendben, hogy annak ellenére, hogy mi egy relatív homályos, pixeles, bemozdult holdfotót csinálunk, mégis az, amit aztán a telefon letárol, és amit aztán tudunk mutogatni az ismerőseinknek, vagy egyáltalán megnézzük és boldogok vagyunk tőle, az egy tök jó minőségű holdfotó. Ez így mennyire tekinthető átverésnek. A másik kérdés pedig az, hogy egyébként, amikor az ember fotóz egy telefonnal, akkor az AI az hát most már eléggé megszokott módon besegít abba, hogy azok a fotók, amiket mi készítünk, azok olyanok legyenek, mint amilyeneket mi készíteni akartunk, mert hogyha csak simán azt a képet mutatnánk meg az ügyfeleknek, meg azt tárolnánk le, amit egyébként a kamerából nyersen kijön, akkor azok nem lennének olyan nagyon jó minőségűek. Ugye ahhoz, hogy értsük a dolgot, ahhoz azt kell tudni, hogy minden telefon kamerája mögött van egy szenzor, a szenzor a beérkező fények alapján elkészít egy képet, és utána ráengedik erre a képre azokat az algoritmusokat, amik feldolgozzák az információkat, és ennek az az eredménye, hogy feljavulnak ezek az alkotások. Ezek még a középkategóriás telefonokban is így vannak, mindenféle ilyen gépi tanulásos módszer dolgozik a kamerák mögött, annak érdekében, hogy jobb képet kapjunk, mint amit valójában készítettünk. Na most az a helyzet, hogy ez ugye a mindennapi életben egy elfogadott dolog. Tehát, hogy a legtöbb ember örül annak, hogyha lefotóz egy naplementét, ott akkor vörösesebb színű a nap, jobbak a becsillanások, nem ég ki a kép közepe ott, ahol ugye a legfényesebb, mégis látható marad valamelyest a környezet is, vagy hogyha egy portrét csinálunk, akkor az már aztán tényleg teljesen természetesnek mondható, hogy egy picit segít abban, hogy jobban nézzünk ki azon a portrén, egy picit eltünteti a bőrhibákat, egy picit kiemeli a szemet, egy picit összehúzza az állakat. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ez velünk van gyakorlatilag fixen. Most ugye az a helyzet, hogy a holdfotónál nagyon durván látványosan látszik a különbség a között a kép között, ami nyersen kiesik a kamerából, meg a között a kép között, amit egyébként utána a telefon eltárol. Úgyhogy ezzel kapcsolatban most vannak ilyen hát pro és kontra érvek. Mindenesetre ugye a dolgot valamelyest hát árnyalja, hogy a Samsung kifejezetten a holdfotózással reklámozta az S23 Ultrát, és hát úgy néz ki, hogy nagyon rá is mentek algoritmus szempontjából arra, hogy ez sikerüljön. És hát azért alapvetően azok a képek, amiket a holdról lő az S23 Ultra, azok gépi tanulással leállított, sok száz vagy ezer holdfotó elemzéséből kialakított, szimulált képek végeredményben, és mint ilyen, hát lehet azt mondani, hogy egy picit csalás. De ez valószínűleg nem fogja befolyásolni a Galaxy S23 célközönségét és a vásárlási mennyiséget. Egyszerűen csak felhívja a figyelmet egy olyan dologra, ami egyébként így a mobil fotózásban nagyjából jelen van most már sok-sok éve. Az AI-t hívjuk segítségül, és az algoritmusokat hívjuk segítségül annak érdekében, hogy jobb képet csináljunk, mint amit egyébként a kamera magától képes lenne csinálni. Ha már ugye szóba kerültek a kamerák, akkor emlékezzünk meg arról, hogy megérkezett egy új kamerás csúcsmodell a piacra, amely nem más, mint az Oppo Find X 6 Pro, és mi nagyon kíváncsiak voltunk erre a készülékre, mert a közvetlen elődjét, az Oppo Find X 5 Pro-t elég hosszan tudtuk próbálgatni, és nagyon-nagyon elégedettek voltunk azzal, amit képviselt, nem csak mint telefon, hanem mint fotózásra alkalmas eszköz is. Az egy remek készülékre sikeredett, csak nem nagyon volt olcsó, ezért nem lett itt Európában nagyon elterjedt eszköz. De ugye most megjött az utódja a Find X6 Pro, és az Oppo-nak az a szlogenje ebben a termékben, vagy ez a termék kapcsán, hogy megkezdődött a három fő kamera korszaka, és igazából itt arra utalnak, hogy valóban van három kamera a készüléken, és mind a három jó. Tehát nincs az, hogyha csak az egyik jó, és a másik kettő az ilyen alibi kamera, hanem tényleg úgy néz ki, hogy mind a három látószög kapcsán nagyot fejlődtek. Ugye van egy fő kamerán, ami egy egyincses jellegű Sony IMX989-es szenzort használ, ugye ugyanezt a szenzort használja a Xiaomi 13 Pro is, és ugye annak is kifejezetten jó fotós képességei voltak, vagyis főkamera szempontjából nem lesz probléma. Az ultraszéles modul 50 megapixeles felbontású, és van benne autofókusz, ebben egy IMX890-es Sony szenzor van, ami nem biztosít olyan nagyon széles látószöget, mint amekkorát bizonyos konkurensek kínálnak, viszont egy szabadformájú lencse van benne, ami azt jelenti, hogy torzításmentes képet tud adni, még az ultraszéles fotók széleit tekintve is, ami azt jelenti, hogy itt is kifejezetten jó minőségre számítunk, és amiben nagyon sokat fejlődött az X5 Pro-hoz képest az X6 Pro, az a zoom kamera, ami az előző modellen csak egy kétszeres zoomot tudott, itt viszont majdnem háromszoros zoomról van szó, egy periszkópos teleobjektíves egységről beszélünk, ami szintén 50 megapixeles, és ebben is egy relatív nagyméretű szenzor van ahhoz képest, hogy ez egy zoom szenzor, vagyis úgy néz ki, hogy tényleg három olyan kamerát rakott az Oppo Find X6 Pro hátlapjára, ami közül nincs olyan, ami elmaradna bármilyen szempontból attól, amit elvárunk akármelyik látószögtől is. Egyébként egy jókora nagy telefonról beszélünk, ami hát 218 grammot nyom, üveg hátlap van rajta, de létezik egy ilyen vegán bőr hátlapú kivitel is, ami csak 216 gram tömegű, vagyis 2 grammal karcsúbb, nem mintha ez túl sokat számítana, ez egy jókora nagy készülék, 6,82 incses 1440x3168 pixeles 120 Hz-es AMOLED kijelzővel, ami hát elvileg 2500 nites fénysűrűséget is ígér, ez nagyon-nagyon sok, nyilván ez egy pontszerű fénysűrűség, de egyébként is átlagosan 1500 nitre képes, ami azt jelenti, hogy nagyon fényes panelről beszélünk. Természetesen hardveres szinten is ott van a Serena cucc, ami azt jelenti, hogy Snapdragon 8 Gen 2 van benne, illetve egy 5000 mAh-s akkumulátort találunk a hátlap alatt, ami 100 wattos töltési sebességre képes, és ez bőven elég, hát még a csúcs kategóriában is. Nos, eddig csupa jó dolgot mondtunk a Find X6 Pro-ról, de van egy kis probléma, méghozzá az, hogy a Find X5 Pro-val ellentétben egyelőre úgy néz ki, hogy ezt a készüléket nem tervezik Európában forgalmazni, ami azért meglepő egy kicsit, mert ugye az Oppo pont most kezdett Európában lendületet venni, ugye nem csak azzal, hogy megjöttek a mindenféle Reno telefonjaik, hanem ugye a műsor második felében fogunk beszélni a Find N2 Flipről, ami ugye az összecsukható vonalat képviseli és globális forgalmazásba került. Ehhez képest az ízig-vérig csúcsmodell hagyományos telefonjukat, mint amilyen a Find X6 Pro, azt hát nem biztos, hogy elhozzák a világpiacra, még kicsit furcsa a döntés, de lehet, hogy aztán változtatnak rajta. Új terméket jelentett be a Samsung is, de ez nem egy telefon, nem egy frigider, nem egy tévé, hanem egy UVV chip, ami hát talán sokaknak nem mond semmit, de egy picit járjuk körül ezt a témát, mert érdemes. Az UVB az az Ultra Widebandnek a rövidítése, egy ultra rövid hullámú rádiós kommunikációs megoldásról van szó, amit egyébként most már néhány éve azért néhány telefonon is meg lehet találni, főleg Samsung, Apple és legújabban Xiaomi készülékekben van UVB chip, ugye a Xiaomi 13-on és a 13 Pro-ban is van ilyen kis apró modul, és gyakorlatilag egy, hát kicsit olyan, mintha a Bluetooth-t kevernénk a GPS-szel, de annál jóval kompaktabb megoldás, jóval pontosabb is, és jóval kisebb az energiaigénye, vagyis azt teszi lehetővé, hogy nagyon pontosan meg tudjuk határozni az UVB szabványon keresztül egymással kommunikáló dolgok konkrét helyzetét, beltérben is, tehát az egymáshoz viszonyított helyzetét tudjuk meghatározni, ami igazából elég praktikus sok szempontból. Az egyik ilyen praktikussági dolog, amit egyébként a Samsung meg az Apple is használ, az ugye az ilyen kifejezetten ilyen lokációs megoldások, mint amilyen a Smart Tag és az Apple Tag, amik ugye arra vonatkoznak, hogy egy ilyen kis bigyót meg tudunk találni a telefonunkkal, nem csak úgy, hogy vagy tudjuk, hogy valahol a közelben van, hanem pontosan meg tudjuk mondani, hogy a telefonhoz képest az hol helyezkedik el. A másik UVB-s megoldás pedig a digitális autókulcsok megoldása, amit egyelőre egyébként főleg a BMW használ, és konkrétan azt jelenti, hogy amikor mi közeledünk az autóhoz a telefonunkkal, akkor nincsen semmi egyébre szükségünk, csak az, hogy a telefonunk tudja, hogy itt van az autó most már olyan távolságban, hogy az biztonságosan ki lehessen nyitni, és nekünk semmi egyéb dolgunk nincsen, mint hogy beszálljunk és elmenjünk vele, és amikor pedig leparkolunk és elhagyjuk az autót, akkor ugye érzékeli a telefonunk és az autónk, hogy egymástól távolodik, tehát bezárja a kocsit. Na most ezt ugye meg lehet oldani NFC-vel, meg lehet oldani Bluetooth-szal, meg lehet oldani sokféleképpen már meglévő technológiákkal, de az a helyzet, hogy az UVB egyrészt gyors, másrészt kicsi a fogyasztása, harmadrészt pedig eddig nem nagyon sikerült feltörni a kommunikációt, tehát biztonságosnak is tekinthető. Szóval az UVB úgy néz ki, hogy megérkezett még egy fokkal fejlettebb módon a telefonokba, de a Samsung azt mondja, hogy nem csak telefonban érdemes ezeket használni, hanem az ő általuk fejlesztett UVB chip az arra is szolgál, hogy különböző apró IoT berendezésekbe legyen benne, ugye az ilyen tegekről már volt szó, de egyéb dolgokat is el lehet képzelni, amelyek UVB alapján kommunikálnak, illetve amire még nagyon hasznos, hogy beltérben nagyon jól meg lehet vele oldani, akár a centiméteres szintű navigációt is, mert annyira pontosan tudják lokalizálni egymást ezek az UVB-s eszközök, hogy 5 cm-es tévedés a maximum, ami benne van a pakliban. Új terméket mutatott be a Nothing is. Ugye ez az a cég, ami nagyon sokáig egy ilyen lebegtetett dolog volt, hogy létezik egy ilyen cég, hogy Nothing, és hogy az a Kárpely alapította, aki annak idején a OnePlus-t is megalapította, és sikerre vitte különböző trükkös marketing megoldásokkal. Aztán Kárpely elhagyta a OnePlus-t, és egy teljesen új céget alapított, és ennek az lett a neve, hogy Nothing. Az első termékük ugye ez egy headset volt, a Nothing Ear 1, a második termékük pedig egy telefon volt, a Nothing Phone 1. És most generációt váltunk, megérkezett a Nothing Ear 2, ami ránézésre nagyon ugyanolyan, mint az előző megoldás, de mégis az a helyzet, hogy nagyon sok szempontból fejlődött ez a kis eszköz. Egyrészt a tudása gyarapodott, vagyis már az LHDC 5.0-as audiokodeket is tudja, amivel elérhető a nagy felbontású audio átvitel, ez ugye 24 bit és 192 kHz-es kompatibilitást jelent, valamint személyre szabható hangzást, hallástesztet és egy manuális equalizert is biztosítanak szoftveres oldalról a Nothing X alkalmazás segítségével a kompatibilis telefonokra. Mindenképpen új, hogy grafén polietilén diafragma van a driverekbe, amik ugye a headseteken ülnek, ami elvileg ugye hát jobb hangminőséget biztosít, és hát fejlesztették az aktív zajkioltásért felelős algoritmusokat, és egy picit máshova helyezték el a mikrofonokat, hogy még hatékonyabban működjön. Azért beszélek erről ennyit egyébként, mert nem nagyon van más változás, tehát kinézetre ugyanaz, és egyébként a Nothing Ear 1-nek is az volt az egyik hát vonzereje, hogy egy picit másképp néz ki, mint bármely más headset. A Nothing nagyon szereti ezt az áttetsző dizájnt használni, hogy egy picit úgy érezze az ügyfél, hogy látja, hogy hogy működik a termék, ugye a telefonjuk hátlapja is ilyen áttetsző burkolatot kapott, hogy lássuk, hogy hol van benne az akkumulátor, meg a vezeték nélküli töltés tekercse, és ugyanez a fajta kialakítás és dizájnjel van rajta a Nothing Ear 2-n is. Szóval, hogy az egyedisége megmaradt, de tudásban fejlődött, ez viszont azt is jelenti, hogy árban is fejlődött, ha szabad ilyet mondani, mert hogy jóval drágábban nyit Magyarországon is ez az új headset, mint amennyibe került az első generáció, de már meg lehet rendelni. És akkor a hírblokk vége felé beszéljünk egy picit arról, hogy most már azért úgy néz ki, hogy elég sok minden kiszivárgott a Samsung augusztusra tervezett bejelentései közül, ami azt jelenti, hogy hát ezek majdnem, hogy készen vannak, de hát még egy kicsit azért várnunk kell, mire ténylegesen látjuk az új termékeket. Ugye az a helyzet, hogy a Samsung két darab nagy bejelentést csinál évente. Az egyik van valamikor január-februárban, ez ugye az a tavaszi Unpacked, A másik pedig van augusztusban, ez pedig ugye az őszi Unpacked esemény, és ez a két rendezvény, ez hát kétféle termékcsaládot leplez le, ugye tavasz elején jönnek a Galaxy S-ek minden évben, és hát augusztus közepein, végén pedig jönnek a Foldok és az Órák. Na most itt mind a két termékvonal kapcsán van újdonság. Az egyik ugye, ami nagyon-nagyon fontos sokaknak, hogy ugye jönnek ugye a Galaxy Watch-oknak az új generációja, amik ugye a 6-os generációk lesznek, és hát ami nagyon érdekes, hogy a 4-esről az 5-ösre váltva a Samsung elhagyta azt a lünettát, amivel ugye lehetett kezelni ezeket az órákat. Ugye a lünetta az nem egy közismert kifejezés, de alapvetően azt a gyűrűt jelenti, ami az óra körül van, és lehet csavargatni. És ugye ez az 5-ös szériára eltűnt, de 6-osra visszahozzák, mert nagyon sok olyan visszajelzést kaptak, hogy az ügyfeleknek egyszerűen hiányzik, tényleg rendkívüli módon megkönnyíti az órának a kezelését, hívásra, elutasításra és fogadásra, valamint ugye különböző funkciók kiválasztásra is használható, és úgy néz ki, hogy a 6-os szériában az megérkezik, valamint amire hát ugye azt mondják, hogy nagyon fontos és nagyon figyelnek, hogy növelik az akkumulátor méretét az összes Watch 6-osban, annak érdekében, hogy ne legyen az, hogy a nap végére tényleg elfáradnak ezek az órák. Akinek van Watch 4-ese vagy Watch 5-ese, az pontosan tudja, hogy nagyon jó esetben is két napos üzemidőre számíthat, és utána mindenképpen töltőt kell keresnie, ezen szeretne változtatni a Samsung a következő generációban. A másik érdekesség az ugye a Z Flip 5-öt fogja érinteni, ugye most a Z Flip 4-nél tartunk, ez egy összecsukható telefon, és úgy néz ki, hogy miután jöttek konkurens modellek, és ezekről fogunk beszélni mindjárt a műsor második felében, ezek a konkurens modellek egy dologban biztos, hogy többet tudnak, mint a Galaxy Z Flip 4, méghozzá az, hogyha összecsukjuk, akkor egy jóval nagyobb kijelzőt kapunk kívülre, amivel sokkal több dolgot tudunk csinálni, anélkül, hogy ismét ki kéne nyitni a telefont, és ez ugye mind az üzemidőre, mind a kezelhetőségre hát jó hatással van azoknál a telefonoknál, ahol nagy a külső kijelző. Magyarán a Samsung is reagálnia kell erre az igényekre, és ez azt jelenti, hogy a Z Flip 5-ben valószínűleg egy jóval-jóval nagyobb külső kijelzőt fogunk találni, nem kizárt, hogy megpróbálják a teljes előlapot kijelzővel leburkolni, ami abból a szempontból nehéz egy picit, hogy úgy egyébként ezen az előlapon el kéne helyezni legalább 2 kamerát, de ha ügyesek, akkor 3 is odafér, és még a kijelzőt is, szóval ezt mindenki másképp oldja meg, erről pont beszélni fogunk mindjárt a hírek után, de úgy néz ki, hogy a Samsungnak is muszáj most már a külső kijelzővel kezdeni valamit, mert hát elszaladt mellette ilyen szempontból a konkurencia, arról nem is beszélve, hogy a Zsanérral is kéne kezdjenek valamit, mert minden más konkurens modell úgy zárható össze, hogy nincsen légrés a telefon két fele között, míg ugye a Z Flip 4-nél, hogyha ügyesek vagyunk, akkor még át is lehet látni az összecsukott telefon előlapjának és hátlapja között, tehát ezzel is érdemes nekik valamit kezdeniük. Szóval most arra számítunk, hogy miután már vannak konkurens modellek a piacon ebben a kategóriában, ezért aztán a Samsungnak is meg kell rázni a magát, és hát egy nagyobb ugrást tennie ezeknél az eszközöknél, hogy versenyképes tudjon maradni. Ennyi fért bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat, az Oppo Find N2 Flip, a Motorola Razr 2022 és a Samsung Galaxy Z Flip 4 összehasonlításával. Maradjanak velünk!